napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Múlt pénteken a parlament elfogadta a 2018-as költségvetés tervezetet. Több módosító javaslatot is előterjesztettek a politikai tömörülések. Ezek elég alacsony hányadát fogadta el végül is a plénum. Az RMDS javaslatait is csak részben fogadta el a törvényhozás. Ezért felmerült annak a kérdése, hogy esetleg a frakció tagjai nem szavazzák meg a jövő évi büdzsét, de végül is úgy döntöttek, hogy jobbára pozitív irányt mutat a 2018-as költségvetés, így leadták szavazataikat. Hogy mit is foglal magába ez a büdzsé, milyen kilátásokra enged utalni a január 1-től életbe lépő költségvetés, természetesen abban az esetben, hogyha az államelnök kihirdeti. Most erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünkkel Erdei Dolóczky István Szatmár megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház pénzügyi és költségvetési szakbizottságának tagjával, aki idestova már jó néhány éve aktívan vesz részt a különböző költségvetések kidolgozásában. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban a Szatmár megyei honatyát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Végül is az RMDS frakció döntése alapján a múlt pénteken megszavazták a 2018-as állami költségvetés tervezetet. Tisztelt képviselő úr, ön már jó néhány költségvetésen dolgozott. Milyennek találja a 2018-ast?
Igen, bár vártam ezt a kérdést, de mindig erre a legnehezebb válaszolni. Mint mindennek vannak árnyoldalai, és vannak olyan dolgok is, amivel meg lehetünk elégedve, és természetesen olyanok is, amelyekkel kevésbé vagyunk megelégedve. Ezt szoktuk mi mérlegre tenni a frakcióban, az RMDS frakcióban, és általános vitát követően, illetve a cikkenkénti szavazást követően döntjük el véglegesen, hogy megszavazunk, fönntartjuk-e vagy nem a költségvetést. Hogy milyen ez a költségvetés, nagyon nehéz megmondani, csak egy érdekességet mondjak. Az állami háztartás körülbelül 61 néhány fő hitelátutalványozót tart számon, és vezeti, ellenőrzi a költségvetését. Ezeknek körülbelül 10-nek csökkent a költségvetése, a többinek pedig nőtt a költségvetése a tavalyi évhez viszonyítva, ilyen okok miatt. Na most ilyenkor mit mond az ember? Ha nő valami és kevésbé csökken, akkor elfogadható. Ez az egyik érvés. A másik pedig, amit én még hozzáteszek, az, hogy politológiai szakemberek mondják azt, hogy sok esetben jobb fölvállalni egy hibás döntést, mint nem dönteni, mert a hibás döntés esetében még lehet javítani rajta, de hogyha nem döntünk se, hogy azon már senki sem tud javítani. Így valószínűleg a beszélgetésünk folyamán ki fog derülni, hogy melyek azok az érvek, amelyek arra biztatták az RMDS-t, hogy szavazza meg ezt a költségvetést, és azok is ki fognak derülni, hogy melyek azok a hiányosságok, amelyekkel a mai napig nem vagyunk kibékülve.
Mindenképpen azt hiszem, hogy egy pozitív oldala van a dolognak, az, hogy még év vége előtt lett költségvetése az államháztartásnak a jövő évre vonatkozóan, nem úgy, mint amilyen 2017-re vonatkozóan volt. Talán ez a pozitívum, de akkor kezdjük azokkal a számokkal, azokkal a minisztériumokkal, ágazatokkal, amelyek több pénzt kapnak, és kérném aztán, hogy említse meg azokat, amelyek kevesebbet.
Igen, most visszatérve arra a pozitívumra, hogy már január 1-én megvan a költségvetés az országnak, reméljük, hogy az államfő ki is fogja hirdetni ezt a törvényt, hiszen ez törvényformájában jelenik meg. Az, hogy az idén két költségvetést fogadott el a román parlament, az annak tudható be, hogy ugye a 2016 végén, decemberében választások voltak. illetően meg kell alakuljon a kormány, és természetesen a kormány megalakulása után lehet csak napi rendre tűzni a költségvetést. Úgyhogy ebben az ígyben elmondhatjuk, hogy két költségvetést szavazott meg a parlament. Hát az egyik azt tudjuk, hogy milyen volt, a másikról pedig valószínűleg meg fogjuk tudni, hogy milyen lesz, és mennyire leszünk majd egy év múlva megelégedve ezekkel a dolgokkal. Most, amint mondottam, vannak olyan fő hitel átutalványozók, vagy mondjuk úgy, hogy minisztériumok és más főhatóságok, amelyeknek csökkent a költségvetése. Ezek a költségvetési csökkenések 0,1%-tól, tehát egészen jelentéktelen százaléktól, egészen 53-54-55%-ig csökkenhetett. Legérintettebb a Román Televízió Társaság, aki ugye eddig kétféle, két helyről kapta a forrásait, két forrása volt, az egyik volt az a bizonyos tévéadó, amit eltöröltek a tavaly előtt, a másik pedig ennek kiegészítéséként jött az országos költségvetésből leosztott pénzösszeg. Tekintve a tévének a nagyon rossz hatékonyságát, hogy ezeket a pénzeket kezelte, de hát nem ez a mi témánk, valószínűleg a kormány úgy döntött, hogy itt kevesebb pénzből is meg fognak élni. Reméljük, hogy kevesebb pénzből nem ugyanannyi adósságot fognak fölhalmozni, vagy akár mondhatok egy másikat, ami nem egy jó hír, a Román Országos Visszaszolgáltatási Hatóság, az a bizonyos ANRET-e, amelyiknek a feladata ugye az lenne, hogy abban az esetben, hogyha az elkobzott javakat természetben nem lehet visszaszolgáltatni, akkor egy méltányos kárpótlásban részesítse a román állampolgárokat. Most ennek is csökkent egy pár százalékkal a költségvetése. Ez valószínűleg azzal indokolható, hogy még nem ültek el azok a botrányok, amelyek ugye még függőben vannak, még tárgyalnak, a Bika féle botrány, a Kokos féle botrányok, akik hát úgy néz ki, hogy belenyúltak ezekbe a közpénzekbe, vagy legalábbis irányították, és elirányítottak bizonyos összegeket. Másik, ami egy kicsit aggódása az okot, a munkaügyi minisztérium, ezt most így rövidítve mondom, a munkaügyi minisztérium, amelyiknek szintén csökkent a költségvetése, itt magyarázható is azzal, hogy bizonyos költségeket átirányítottak más minisztérium felé. No, de most már beszélünk azokról, amelyiknél nőtt, például a távközlési minisztérium, írd és mond, majdnem 700%-kal kapott többet a tavalyinál, tehát 683%-kal. Ez gyakorlatilag arra fordítandó lesz, hogy a bizonyos infrastruktúrát, tehát a hírközlési infrastruktúrákat felújítsák, és a mai kornak megfelelő, hát úgymond készülékeket vásároljanak meg. Érdekes módon 240%-kal nőtt a tanügyminisztériumnak a költségvetése, ami egy jó hír első hallásra, hiszen ugye a tanügyi törvényben, a közoktatási törvényben benne van az, hogy évente 6%-ot kell költeni az állami háztartásból. Ez megközelíteni azt az összeget, ha nem arról lenne szó, hogy eddig a tanárok és oktatók fizetését a megyéken keresztül bonyolították le, most pedig gyakorlatilag ezeket a költségeket beleszámítják a tanügyminisztériumnak a költségvetésében. Ami hát gyakorlatilag érzésem szerint egy centralizált elosztást fog jelenteni, meglátjuk, hogy működik.
Ezek az ágazatok azért nagyon fontosak. Én egy picit visszatérnék arra, amit mondott, hogy például a munkaügyi minisztériumnak kevesebb lesz a költségvetése. Kérdésem az, hogy a megemelt fizetéseket nem a munkaügyi minisztérium folyósítja?
Nem, hanem mindegyik minisztériumnak és főhatóságnak megvan a saját költségvetési kerete, amelyek viszont a tavalyi évhez viszonyítva látványosan növekedtek 25-től egészen 55%-ig. Tehát ez a civil de personál, tehát ez bele van kalkulálva a megemelt fizetések, más egyéb fizetéseket vettek el a minisztérium, is csoportosították át másfelé. Reméljük, hogy ez nem fog megérződni a minisztérium tevékenységében.
Maradt a GDP 2%-a a Honvédelmi Minisztérium költségvetésébe, ugyebár ez most már nemzetközi szerződéseknek az alapját képezi. Hogy állunk a beruházásokkal, tisztelt képviselő úr, mert hogy ezzel kapcsolatosan az utóbbi években bizony rendesen gondok voltak.
Hát most ez megint egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni, főleg egy olyan politikus részéről, aki egy olyan politikai szervezetnek a tagja, aki mindössze 6%-kal rendelkezik a parlamentbe, tehát nem igazán tudjunk befolyásolni ezeket a nagy döntéseket. Tény és való, hogy mi ragaszkodunk hozzá, hogy meg kellene fejezni már végre az Iszak-Erdély autópályát. De azt is megértem valahol, mert hogy én egy megértő ember vagyok, hogy mindenki ragaszkodik saját régiójának a fejleszéséhez. Tisztelem és becsülöm a moldvai kollégákat, akik síkra szálltak, hogy építsék meg a Jas vásárhelyi autópályát. Ez egy nagyon jó dolog, nagyon szép dolog lenne, csak azt nem tudom, hogy a jassiak hova mennek, hogyha elérnek Vásárhelyre. Hiszen Vásárhelyről sincsen tovább menő autópálya. Azt is megértem, hogy a Renault azért kardoskodik, hogy a Pitestet kössék össze Szebennel, mert már úgy, ahogy Szeben városból el lehet jutni a nyugati határa kisebb-nagyobb hiányosságokkal autópályán. Tehát mindenkinek meg lehet érteni az óhaját, természetesen mindet nem fognak megcsinálni, ami a meglepő, hogy én nem érzek ebben a kormányban sem egy olyan elhatározott döntést, egy olyan elhatározást, hogy egy bizonyos nyomvonalat teljesen rendbe teszünk, és aztán megyünk tovább. Inkább az jellemző, hogy ide-oda kapkodnak, és kisebb-nagyobb szakaszokat próbálnak úgymond elkészíteni, nem átadni, mert azt mondták, hogy nem akarnak szalagot átvenni, hanem autópályát akarnak csinálni. Hát a lelkük rajta, csak a helyzet az, hogy tapasztalataink szerint és a 2017-es évet tekintve nem igazán működik az a főhatóság, amelyik ezzel kellene foglalkozzon. Értem alatt a Szentesügyi Minisztériumit és a minisztérium alárendelt közúthálózatért és autópályáikért felelős társaságot is, hiszen több helyen kimutatható, hogy már 2017-ben még az elkésett költségvetés is biztosított a számukra megfelelő pénzügyi keretet, nem igazán nyúltak hozzá, nem igazán költötték el. Ezt nagyon sokféleképpen lehet magyarázni, legkönnyebb az inkompetenciára fogni, nem értenek hozzá, de érzésem szerint benne van a politikai instabilitás is, hiszen egy rövid néhány hónap alatt kormányt cserélt ez az ország, mégpedig elég furcsa módon, úgyhogy a párt, a vezető párt szövetség a Beszede áll, de megmutatta a saját kormányát, amire hát nem tudom, hogy van-e példa, de nagyon kevés példa lehet a világon, úgy, hogy egy új kormányt hozzon létre, amelyikben gyakorlatilag megtaláltuk a régi minisztereket is, és természetesen új személyek is jelentkeztek új miniszterelnökkel. Nos, ilyen körülmények között talán érthető, hogy azok a bizonyos köztisztviselők óckodnak meghozni döntéseket, inkább azt mondják, hogy várjunk holnapig, lássuk, hogy mi lesz, és akkor talán majd valamit fogunk cselekedni. Persze ez nem viszi előre az országot, és egyáltalán nem jó. Ezért mondják azok, akik értenek hozzá, hogy egy ország akkor fejlődik, ha gyakorlatilag a politika az csendben marad, és nem borzolja a kedélyeket. No, reméljük, hogy 2018 ilyen lesz.
Picit vitatkoznék szíves engedelmével önnel, ugyanis 2017-ben jelentős haladás történt autópálya ügyben, azok után, hogy 2016-ban 1 kilométert sem adtak át, 2017-ben már van egy 15,4 kilométeres szakasz, ez mindenképpen óriási előrelépés.
Igen, ilyen léptekkel 100 év múlva lesz autópálya hálózatunk. Jó, persze, Persze csak ne felejtsük el, hogy az, ami 2017 elején álltottak, az 2016-ban, vagy 15-ben, vagy 14-ben kezdték el építeni. Tehát az autópálya építés az nem egyik napról a másikra történik, és nem mindenki, nem minden esetben annak az érdeme, aki éppen átvágja a szallagot. Ez nagyon sokszor megtörténik, főleg a parlamenti demokráciában, ahol 4 évente változnak a vezetők, és 4 évente változik a kormány. Van ilyen, hogy egyik kormány learatja másiknak a munkáját. Hát nézzük meg a teljes romániai csatlakozását az Európai Unióhoz. 2004-ig azt a szociáldemokraták vezényelték le, Adrián Năstase miniszterelnöksége alatt, és az, aki ugye bevitte Romániát 2007. január 1-én az Európai Unióban, az nem volt más, mint Traian Băsescu. Tehát ez egy ilyen dolog. Lényeg a lényeg, hogy legyen autópályánk.
És Călin Popescu Tăriceanu, akkori miniszterelnök is hathatósan közreműködött Románia-Európai Uniós felvételekkor.
Így van, csak hogy a miniszterelnök már 2004-ben volt, amikor le voltak zárva a tárgyalások. 2004-ben döntötték el, hogy eltérjen a többi csatlakozni kívánó államoktól. A határidőt ugye neki 2004 május 1-ére szabták meg, nekünk pedig 2007 január 1-ére, úgyhogy szerint Popescu Tăriceanu pedig 2004-ben lett miniszter. 2004-et követően, a választást követően lett miniszterelnök. Természetesen megvan mindenkinek az érdemében.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Erdei Dorocki István képviselő úr, fókuszáljunk a saját szemszögünkből a költségvetés fontosabb elemeire, mármint az erdélyi magyarság szempontjából. Ugyebár vannak olyan javaslataik, amelyeket elfogadott a plénum, és hát van egy fájó, amit nem, de erdélyi magyar közösség szempontjából melyek azok a fontos tételek, amelyek reményre adnak okot, és hát mi lesz az önkormányzatokkal?
Tehát akkor inkább kezdjük a fájó pontunkkal, ugye már első olvasatra kiderült, hogy gyakorlatilag üzenet volt a számunkra az, hogy az adókönyvet úgy módosították, hogy a személyi jövedelemadó 16%-ról 10%-ra csökken. Ugye ez egy jó dolog, mindenki szereti, hogyha csökkentik az adót, kevesebb adót kell fizetni. De azt is tudni kell, hogy a helyi közpénzügyek törvénye értelmében ez az adófajta rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy nagy része helyben marad, vagyis ott marad, ahol megtermelik. Egymellőre meghatározott arányban például 41,5%-a már minden hónap 25-én bekerül az önkormányzatnak a pénztárába, aztán egy bizonyos százalékot a megyéhez küldenek, amit ő visszahoz, és ugyanakkor ebből él a megye is, és kb. 29% megy az, ami belekerül nagy kosárba az országos költségvetésbe. Na most ennek az intézkedésnek a következtében a személyi jövedelem adó 2018-ra, ha megmarad 16%-os bevétel, az körülbelül 33 milliárdnek jelentett volna. Így lecsökkentve a körülbelül 20 milliárd, majdnem 20 milliárd között körül van. Ebből nagyon könnyen ki lehet következtetni, hogy az a pénz, amelyikre önkormányzataink, polgármestereink, tanácsaink számítottak, az kb. 33-34%-kal fog csökkenni 2018-ban. Éppen ezért próbálta meg az RMDS keresztül vinni azon akaratát, hogyha már lecsökkentetik 16-10%-ra a személyi jövedelem adót, akkor az ebből befolyó összeg 100%-a maradjon helyben. Elképzelés volt arra, hogy különböző arányokban mi azt tartottuk szem előtt is fontosnak, hogy 66,8%-a maradjon az önkormányzatnál, amelyiknél a területén megtermelődik ez az adó. Ez gyakorlatilag biztosította volna ugyanazt a bevételt, mint ami volt 2017-ben. És természetesen az ezen felüli összeget pedig a megyéhez küldeni, amelyik bizonyos százalékban visszaosztaná különböző önkormányzatoknak, és megélne belőle a megye is. Ez egy érdekes módon hát valahogy megnyerte a tetszését a Költségvetési Bizottsági tagoknak, ellenzék, és még egy szociáldemokrata kolléga is megszavazta. Így ez bekerült, mint elfogadott javaslat. Hát gyakorlatilag akkor egy kicsi botrány tört ki, két órára felfüggesztették a gyűlést, mert az igazság az, hogyha ezt így elfogadjuk a plénumban is, akkor gyakorlatilag ma nem beszélhetünk egy készköltségvetésről, hiszen az egészet át kellett volna dolgozni, de meg lett volna az a biztosíték az önkormányzataink számára, hogy megvan az a pénzösszeg, illetve megkapják azt a pénzösszeget azon a szinten, amelyet volt 2017-ben. Ez sajnos a plénumban megváltozott, visszautasították ezt a javaslatot, és egy a bizottságban visszautasított javaslat került elfogadásra a plénumban, ami gyakorlatilag megegyezett a kormány akaratával. Ők is emeltek egy néhány százalékot, tehát 41,5-ről fölemelték 43,5-re azt a részt, amit az önkormányzatok fognak kapni, de ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a 28,5% az megy az országos költségvetésbe. Ami, hogy úgy mondjam, hogy egy kicsit megnyugtató vagy elfogadható a számunkra, hogy lesz egy, mondjuk úgy, hogy szociális háló, ezt természetesen idézetbe kell érteni minden önkormányzatnak, hogy az kormány, az állam, az államháztartás biztosítja a működéshez szükséges összeget. Tehát ez nem jelenti azt, hogy 2018-ban valamelyik önkormányzat is csődbe fog menni. Így a minimum összeg, amit egy község kap, az 1 millió, városok esetében 3 millió, municipiumok esetében 5 millió, letehető ez az összeg, tehát ez alatt senki sem fog kapni. És jött a második nagy problémánk, a visszaosztás, illetve a költségvetési, helyi közköltségvetések kiegyenlítésére szolgáló képlet, amely számot tartott arra azzal, hogy 2016. december 31-én mennyi költségvetési többlete volt az illető önkormányzatnak. Mégpedig olyan mértékben, hogy a kiszámított visszaosztandó összeget, ami be kellett volna folyjon az önkormányzat számlájára, csökkentették ennek a többletnek a felébe. Ezzel több problémánk is volt, nekem személy szerint is, hiszen egy olyan kritériumot vettek figyelembe, ami nem egy méltányos, nem egy etikus, hiszen hogyha én nekem megspórolt pénzem van 2016-ban, akkor miért büntetnek ezért 2018-ban? Durván fogalmazva a polgármesterink azt is mondták, hogy államosítják a megtakarított jövedelmüknek a felét. Igazuk van, ezt így nem lehet elfogadni. Ennek ellenére a visszaosztási mechanizmus az nem változott meg, de sikerült keresztül vinnünk azon akaratunkat, hogy 2018 első fél éve után, tehát július 1-én ezeket a kiegészítési összegek, kiegyenlítési összegeket újra számolják. Ezúttal már figyelembe veszik a 2017. december 31-én meglévő költségvetési többletet, de ezt a többletet nem úgy számolják ki, hogy jelenleg előírja a 273 helyi közpénzügyeket szabályozó törvény, amely szerint ez az összegben minden benne van, ami az önkormányzat számláján van, hanem leszámítják azokat az összegeket, amelyeket különböző európai vagy nemzeti országos programok finanszírozásra tettek félre az önkormányzatok. Magyarul vagy egyszerűsítve nem büntetik azokat, akik félretesznek olyan pénzeket, amelyekre önrészkel kifizessenek akár EU-s vagy akár országos pályázatok esetén. Nem az ideális megoldás, de azért mégis egy kicsi előrelépés, hiszen egy fél év alatt van idő gondolkozni, és van idő elrendezni azokat a bizonyos dolgokat. Azt is el kell mondjuk, és ez tény és való, hogy a pénzügyi pénzügyminisztérium számítása szerint ezek a félretett pénzek elérik a 15 milliárd lejt 2016 decemberében, elérték a 15 milliárd lejt, ami egy jelentős összeg, és ami gyakorlatilag egy lekötött pénzösszeg, amelyiket nem forgatnak vissza a gazdaságban. Tehát ez sem egy jó megoldás, hogy toljuk magunk előtt és gyűjtögetjük a pénzt, hogy majd egyszer valami nagyon okos dologra elköltjük. De nem szabad úgy büntetni ezeket az önkormányzatokat ilyen brutális módon, hogy gyakorlatilag ennek az összegnek a felével csökkentik a számukra kiosztott pénzeket. Nos, ez például, hogy ezekből a büntető pénzekből levonják azokat az összegeket, amelyek meghatározott célokra vannak félretéve, azt hiszem, hogy ez egy nagy segítség lesz az önkormányzatainknak. Rátérve a konkrét adatokra, amely szintén segített nekünk abban, hogy úgy döntsünk, hogy igennel szavazzunk, egy érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Összesen 4519 módosító indítvány volt letéve, amiből az RMDSZ-nek 97 módosító indítványa volt. A 4519-ből 56-ot fogadtak el, amiből 12-t az RMDSZ nyújtott be. Tehát azt mondjuk, hogy elég jó arányba sikerült akaratunkat érvényesíteni. És akkor, ha szabad, akkor elmondanám, hogy konkrétan miről is van szó. Például 2 millió lejt sikerült félretenni a Magyar Pedagógusok Továbbképző Intézetének a létrehozására. Ez egy örökös vita, mióta érvénybe lépett az egyes számú közoktatási törvény, azóta mindig elódázzák ennek az intézménynek a létrehozását, legtöbbször pénzhiányra hivatkozva. Na most megkapták a 2 millió lejt, reméljük, hogy ez ügyben intézkedni fognak. Például az infrastruktúrát illetően mondtuk, hogy hát volt is, meg nem is eredménye a 2017-es évnek. Reméljük, hogy lesz a 2018-asnak, hiszen 100 megyes városát, municipiumát elkerülő körgyűrűre körülbelül 14 millió lejt tettünk félre, vagy sikerült félretenni a 14-es főútra 50 millió lejt. Ugyanakkor, ha már a közutakat nem tudjuk fejleszteni, akkor megpróbáltunk pénzt szerezni legalábbis azokra a repülőterekre, amelyek Erdélyben működnek. Nagyvára 10 millió lej, Nagybánya 15 millió lej, Marosvásárhely 40 millió lej, Szatmári repülőtér 10 millió lej. Tehát ezek olyan összegek, amelyekből ezeket a repülőtereket modernizálni lehet. És hogyha már nincsen közúti, tökéletes közúti lehetőség megközelíteni ezeket a városokat, akkor legalább építsük ki a légiszállítást. Sikerült pénzt szerezni, illetve hát nem szerezni, hanem megfejelni a családi orvosok rendszerére használandó pénzösszeget 190 millióval, míg a járóbeteg rendelés esetében 118 millióval növeltük meg azt a költségvetést, amit az országos költségvetésben elrendeltek, és hogy nem maradjunk ki, Zilahol 14 millió lejt fognak költeni a helyi megyei kórház felújítására. Persze ezen kívül voltak egy kicsi apró kis örömeink is. Ugye tudjuk azt, hogy hát minden kormány igyekszik előírni bizonyos megtakarításokat, nem szabad bizonyos időben, időszakban nem szabad vásárolni ilyen-olyan dolgokat, gépkocsit, butorokat, mindenféle irodai berendezéseket. Ugyanakkor a mindössze csak 10%-át lehet pótolni a megüresedett helyeknek. Na most ez nagy intézmények esetén nem igazán okoz gondot, inkább gondot okoz olyan funkciók esetében, amelyek egyedi esetek, tehát egy főépítész abból csak egy van, egy-egy városban, egy-egy nagyvárosban is ez nagyon fontos, vagy például egészen apró gondokat is sikerült megoldani ezzel a módosítással, hogy kicsiny települések esetében, ahol az iskolában a takarítónéni nyugdíjban van, és addig, ameddig még egy takarítónéni nem megy nyugdíjba, másodikat nem lehet fölvenni. Ilyen esetekben alkalmazható az, hogy a már alkalmazott elvégezheti fizetés ellenében ugyanazt a munkát, vagy pedig egy külsőst alkalmaznak, azzal a feltétellel, hogy az alap fizeti, alap tevékenységének a ne menjen a rovására. Hogy érthető legyek például, hogyha egy iskolában nyugdíjba megy a titkárnő, akkor a könyvelőnő egész nyugodtan elláthatja a fizetés ellenében a titkárnői állást, vagy fordítva nyugdíjba megy a könyvtáros néni, és akkor a könyvelőnő, vagy akár egy tanár, akinek nincsen meg a teljes katedrája, elláthatja ezeket a feladatokat. Persze ezek, mondom, apró dolgok, de nagyon meg tudják keseríteni egy intézménynek a működését. No, hát gyakorlatilag ezek azok a dolgok, ami miatt azt mondta az RMDS, hogy megszavazzuk ezt a költségvetést, és ahogy már mondtam beszélgetésünk elején, jobbnak tartjuk, hogy hozzunk talán egy hibás döntést, mint hogy ne döntsünk sehogy, mert annak nincs végkifejlete.
Sajnos, és lehet, hogy keményen hangzik, amit most mondok, de én azt mondom, hogy ez a valóság, önző az ember. Ezek a számok, amiket említett, ez a közösség javát szolgálhatja bizonyos mértékben, de az egyén erre azt mondja, hogy ez mind rendben van, de én mivel maradok. Tehát, tisztelt képviselő úr, maradt az 1900 lejes bruttó minimálbér?
Igen, és ez nem baj, hogyha az ember önző, mert gyakorlatilag ez viszi elő a társadalmat. Mert hogyha belenyugodnék mindig abba, ami történik, akkor gyakorlatilag nem jöttünk volna le a fáról. Persze, január 1-től megmarad az 1900 lejes, illetve nem megmarad, életbe lép az 1900 lejes minimálbér. E körül is nagyon sok vita folyik, mert ugye egyesek, akik azt mondják, hogy a gazdasági fejlődés Romániában azért olyan szép, és azért ér el a 6,2%-ot, mert a fogyasztás alapul. Igazuk van, vagy igazuk is van, hiszen a fizetés emelés az mindig növeli a fogyasztásból befolyó összegeket is, de ugyanakkor azt is el kell ismerjük, hogy addig, ameddig nem biztosítunk, akár hatóságilag kikényszerítve megfelelő fizetést az alkalmazottaknak, addig maradunk azzal a panaszkodással, hogy a jó szakemberek elhagyják az országot. Jelenti az Európai Unióhoz való csatlakozás azt is, hogy bármelyik európai állampolgár, bármelyik országban törvényes keretek között munkát vállalhat. De abban az esetben, hogyha megjelennek ezek a kiegyenlítetlen dolgok, hogy ugyanazért a munkáért egyik országban kapsz egy X összeget, míg másik országban kétszer vagy háromszor annyit, akkor igenis az ember azt megy, mert hogy önzőek vagyunk, mindnyájan megy, és a jobb megélhetés reményében odébb vándorol. Nos, éppen ezért szükségesnek tartjuk, hogy törvényesen úgymond feltornázzuk ezeket a jövedelmeket, mert bár ez egy minimálbér, amit mindenkinek meg kell adnia, ez indirekt módon rákényszeríti a vállalkozókat is arra, hogy egy nagyobb fizetést adjanak az alkalmazottaknak, és akkor talán a kivándorlás kisebb lesz.
Nyugdíjasok
marad
helyzete?
A nyugdíjpont emelése évi átlagosan a nyugdíjpont 5%-kal fog 2018-ban emelkedni. Azért mondom, hogy évi átlagban, mert úgy döntött a kormány, hogy csak a második fél évet kezdődően fogják 110%-ra, azaz 1100 lejre emelni a nyugdíjpont értékét, addig marad a 2017 júliusában érvénybe lépett 1000 pontos nyugdíjpont értéke. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek úgymond érintik az egyéneket is. Reméljük, hogy a gazdaság képes lesz kitermelni ezeket a javakat, hogy az újraleosztás az hát, ha nem mindenkit kielégítően történjen meg, de megközelítse azt a lehetőséget, amit ez az ország biztosítani tud az állampolgári számára.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban térünk rá egy kényes kérdésre, mégpedig az infláció mértékének a megfékezésére, mert hogy gazdasági növekedés példaértékű, nőnek a bérek, ez mind rendben van, de az infláció is csúcsokat dönget.
Hát igen, ha visszatekintünk arra a periódusra, ami a gazdasági válságot követte, akkor, amikor az infláció gyakorlatilag 0,4% volt, mint ahogy az egyik kolléga mondta, és most elnézést, hogyha mondok egy poént is, nem mondok nevet, aki nagyon támadta a miniszterelnököt, és mondta, hogy amikor ön átvette a kormányzást, akkor az infláció zéró volt, most pedig annak a 12-szerese. No, hát ez egy érdekes dolog, hogy a zérónak mennyi a 12-szerese, de persze egy elszólás volt, a politikusok is szoktak butaságokat mondani, tehát ha végig visszatekintünk 2017-re, a 2017-es költségvetés 1,4%-os inflációval számolt, és érdekes módon most már úgy néz ki, hogy ez véglegesen kiszámolva kb. 1,1%-os lesz. Tehát nem érte a tervezett részt. A 2018-ra 3,1%-kal számol az új költségvetési törvény. Ennek gazdasági magyarázatai vannak, nyilván kiindul egy olyan egészen apró dologból, hogy az emberek önzőek, amikor látják, hogy van rá kereslet, akkor megemelik az árakat, hiszen tudják, hogy nagyobb fizetés, nagyobb nyugdíjjal meg tudják fizetni az árukat, éppen ezért számíthatunk egy bizonyos inflációra. Viszont ami veszélyesnek tűnik, az az euró lejár folyama, amit nem is inkább a gazdasági, hanem a politikai instabilitás nagy mértékben tud befolyásolni. A jelenlegi törvénytervezet 4,55 lejben állapítja meg az euró árát, ezzel számol. Tudván az, hogy 2017-ben az átlagos árfolyam 4,56 volt. Tehát itt megint van egy olyan kérdőjel, amit nem tudott megmagyarázni senki, hogy miért ez a nagy bizakodás, hogy így meg fog erősödni a lej. Vagy mondjak egy másik érdekes dolgot, amit már az első olvasatban észrevettünk, hogy ugye közvitára bocsátott változatában volt az országos háztartásnak egy bevételi oldala. Az a variáns, amit a kormány első olvasat után elfogadott és letett a parlament asztalára, 15 milliárd lejjel többet mutatott. Na most, hogy honnan szerezték ezt a 15 milliárd lejt egyetlen nap vagy egyetlen hét alatt, ezt nem magyarázta meg senki. Tehát azért vannak ebben az előremutató számok mellett vannak kérdőjelek is, amelyekre még mindig várjuk a választ.
Végezetül a végkonklúziókat levonva, tisztelt képviselő úr, érvényesül azaz aranyszabály, miszerint 2018 rosszabb év lesz, mint 2017, de jobb, mint 2019?
Igen, ez egy ilyen örökös megállapítás, legalábbis az emberek érzete szerint ez így szokott lenni. Az is igaz, hogy amikor majd 2019-ben leszünk, akkor visszatekintünk a 2018-ra, és azt fogjuk mondani, hogy talán akkor jobb volt. Nem csak azért, mert eltelt egy év, hanem azért, mert fiatalabbak is voltunk.
És hát menjünk előre, mert nincs más mit tennünk. Köszönöm szépen a tájékoztatást, a részletes beszámolót, és egy kicsit jó pihenést is kívánok önnek, és természetesen, hogy sikerekben, jó egészségben gazdag, boldog új esztendőt mind önnek, mind családjának.
Köszönöm szépen, viszont kívánok, és kívánok minden kedves hallgatónak boldog és sikerekben gazdag új esztendőt.